A 6 éves Zoli a könyvespolc előtt áll. Nemrég tanult meg olvasni. Ezzel egy egészen új világ nyílt ki előtte, és most nem tudja elsőnek, melyik könyvet válassza. Az egyik szép színes borítója magával ragadja. Leveszi a polcról. Végig simít az előlapján, és lassan kibetűzi a címét. János Vitéz. Ez lesz az első könyv, amit egyedül végigolvas. Lassan lapozgatja, szebbnél szebb rajzok illusztrálják a történetet. De minden szereplő közül egy emelkedik ki igazán. János Vitéz. Nem tudja róla levenni a szemét, annyira helyes. Lovas Rozi vagyok. Ez az Egyszer lent. Egy podcast azokról, akiknek hatalmas pofont adott az élet. Megjárták a gödör mélyét, de sokkal erősebben másztak ki belőle. Ha azt gondolod, mindennek vége, jussanak eszedbe ezek a történetek. Mindig lehet jobb, ha te is akarod. Lakner Zoltán politológus, újságíró. Széles körben ismerik az arcát, a gondolatait fontos társadalmi kérdésekben. Ő viszont egészen egyetemista koráig nem értette magával kapcsolatban a legalapvetőbb dolgokat sem. Aztán egyszer csak rájött, hogy nincs azzal semmi baj, ha nem tudja megmondani, melyik csaj tetszik neki a suliban, vagy hogy mikor lesz már barátnője. A kérdések rosszak, és nem ő. 20 évesen ismerte fel, hogy meleg. Ekkor egy pillanat alatt állt össze számára minden, ami előtte hosszú évekig megfejthetetlennek bizonyult. Ezt a műsort azért tudtuk elkészíteni, mert a Generali biztosító szponzorként mellénk állt. Hallgassátok meg, miért fontos nekik, ami nekünk is.
A leggyakrabban a semmiből jön az a bizonyos pofon, ami a padlóra küld. Elveszíted a munkád, a társad, vagy a saját egészséged mondja fel a szolgálatot. Ahányan vagyunk, annyiféleképpen vagyunk rosszul, és annyiféle támogatásra vágyunk. Mi a Generalinál abban hiszünk, hogy empátiával, személyes kapcsolattartással és rád szabott megoldásokkal úgy tudunk segíteni, ahogy neked a legjobb. Azért támogatjuk az Egyszer lent podcastet, mert tudjuk, hogy ezek a történetek nem csak elgondolkodtatnak, hanem segítenek abban, hogy jobban odafigyeljünk egymásra, és ezzel megelőzhetjük a bajt, vagy csökkenthetjük azok súlyosságát.
Heten éltek a kis kelenföldi lakásban. Két nagyszülő, a szülők és a három gyerek. Zoli volt a legkisebb. Gyakran csodálkoztak el rajta a rokonok, hogy na hát, ahhoz képest, hogy milyen kicsi, milyen okos. Mindkét nagyszülőjét ugyanabban az évben vesztette el. Aztán nem sokkal később édesapja is elhunyt. Zoli ekkor még csak 10 éves volt.
Azt hiszem apunak is, meg anyunak is a második házassága ez, de lehet, hogy apunak a harmadik, most ebben nem vagyok biztos. De ez egy ködbe vész, ez a dolog. Tehát az a lényeg, hogy ők azért viszonylag érett fejjel kikötöttek egymás mellett, nagy volt a közöttük is a korkülönbség, nagy volt a szerelem, és édesapám 47 éves volt, amikor én születtem, ami akkoriban azért, ma már ez nem számít olyan nagy dolognak, azt hiszem, helyesen, de akkor ez olyan különösnek számított, és neki volt egyébként egy elég súlyos cukorbetegsége, amivel mindenféle dolgok együtt jártak, például az érszűkület, meg ilyen rémségek, ami most azért a 70-es évekről beszélünk, tehát hogy azért nem pont ugyanazt tudta a hétköznapi orvostudomány, mint ma, és hogy akkor, hát én ezt is elmesélésből tudom, hogy végül is az volt ígérve anyunak, hogy lesz 10 jó évük, és aztán majd meglátják, és nagyjából ez is következett be, és apa elég sokat betegeskedett már, amikor én megvoltam, de és ez a dolog lényege, hogy ebből az időből, ebből az első nem egészen 10 évből nekem szinte csak apus emlékeim vannak. És ez nagyon furcsa, mert hogy anyu persze elmondja, nem megbántottan, csak hát szokott mesélni, hogy mi volt, Én például egyáltalán emlékszem azokra a süteményekre, amiket állítólag sütött. Szerintem ezek legendák, hogy ő képviselőfánkot csinált, meg ilyenek. Én ilyennel nem találkoztam. Meg hogy ugye arra emlékszem, hogy logopédushoz mentem anyuval, és én rémülten kirohantam. Ez majd lényeges lesz az emberekhez való viszonyomat illetően, szóval, hogy nagyjából ez az összes emlékem, de arra emlékszem, hogy apuval járunk, volt egy kertünk, hogy ott focizunk, hogy ott kertészkedünk, hogy ott én fára mászom, hogy törjük a diót, tehát hogy mindenféle ilyen dolgokra emlékszem. Tehát, mintha valahogy úgy gazdálkodott volna így a, nem tudom mi, a természet a memóriámmal, hogy úgy koncentrálta ezeket a dolgokat, hogy én erre emlékezzek ezekből az időkből.
Édesapja halálát követően a család is szétesett. Mindenki kereste a helyét a családban és a világban is. Próbált újra magára találni. Hiába lehetett sejteni, hogy egyszer csak eluralkodik rajta a betegség, Zolit villámcsapásként érte apja halála.
Amikor utoljára a kórházba került, akkor azon a reggelen én mentem iskolába, és csak azt érzékeltem, hogy apu valahogy másképpen beszél, hogyan kásásan beszél, miközben veszem föl a cipőmet, tehát megvan ez az emlékképem. És hogy délután, amikor hazamegyek, már nem volt otthon, és hogy... Tehát, hogy a kásás beszéd az egy agyvérzésből következett, és hát ő amikor éjjel elszenvedte. Tehát, hogy ugye, és akkor ez napközben nem tudom, hogy pontosan mi történt, tehát csak az emlékem van meg, hogy valami nem stimmel, de hogy hát el kell menni az iskolába, meg hát tényleg, szóval, hogy ez így olyan értelme nem volt benne a levegőben, hogy akkor most, vagy az én gondolataimban, hogy akkor ez most valami drámai, csak az, hogy valami nagyon furcsa történik. És igen, és ez azért is volt érdekes ilyen szempontból, ez a kicsit ez a légüres tér, mert hogy például nem volt, hát szerencsére olyan barátom, akivel hasonló történt volna.
Ebben az időszakban Zoli szabad idejét főként két dologgal töltötte el. Olvasással és focival. Otthon rengeteg könyv vette körül. A család mindennapjaiban folyamatosan jelen volt az olvasás. Így Zoli gyerekkorának is meghatározó részévé vált.
Nagyjából ez a két dolog zajlott. Az olvasás az ilyen teljesen, tehát az úgy része volt a család életnek. Holott én egy első generációs értelmisége vagyok, tehát hogy nem ilyen, mit tudom én.
Nem feltétlenül láttad ezt magad?
De hogy pont láttam, pont tehát láttam. Hogy látni láttam, tehát nem ilyen típusú foglalkozásuk volt a szüleimnek, de hogy ezzel együtt sok könyv volt otthon, meg az olvasásnak volt egy rangja, meg az ugye teljesen magától értetődő volt, és egy idő után az is magától értetődő volt, hogy én olyan könyveket olvasok, amik nem nekem valók. Nem tudom, a 10 évesen a második világháborúról, vagy ilyeneket, mert engem az érdekelt. De Tom Sawyert is olvastam, szóval, hogy nem voltam azért egy ilyen kocka gyerek. Meg sokat fociztam, mert egyszerűen érdekelt, meg szerettem, meg így ezt is a mai eszemmel tudom, hogy nyilván egy tehát egy csomó, tehát hogy ez ilyen társasági esemény volt igazából. Tehát volt egy rövid focista karrierem, de hát azért mondjuk ki, hogy nem voltam tehetséges egyáltalán. Meg ugye még hozzátartozott az is, hogy nekem ez nem nagyon ment, hogy az MTK-nak a, mit tudom én, IFI 5-ben, vagy hogy a fenébe hívták ezt, próbáltak engem elhelyezni részben arra hivatkozva, hogy akkor... Édesapám elvesztése után nekem az biztos jót tesz, hogy közösségbe kerüljek. Ez egy nagyon nagy tévedés volt, nekem egyáltalán nem tett jót, hogy közösségbe kerüljek. Ilyen szempontból nekem amúgy is voltak gondjaim azzal, hogy mit csinálok olyan szituációban, amikor sok idegen vesz engem körül, és az idegenség az elég sokáig eltartott. A tesóm, a Kati szokta mondani, hogy nézi a szerepléseimet, hogy azért néha elgondolkodik, hogy ez ugyanaz a kiskölyök, akit neki kellett iskolába vinni reggelente, mert ez ki volt osztva a nővéri feladatként, és én konkrétan végig zokogtam az utat, majd az iskolában tartózkodásnak az első fél óráját, és a Katinak az osztálytársai vigasztaltak, és tulajdonképpen nem tudnám neked ma sem megmondani, hogy nekem mi bajom volt, mert engem semmilyen bántás nem ért az iskolában, jól is tanultam, meg jó fejek voltak az osztálytársaim, de de az óvodába vezető utat is végzokogtam előtte 3 évig, tehát hogy ez a dolog, ez nekem nem nagyon ment. Ma már sokkal tudatosabban gondolok mindenféle rosszat a poroszos iskola rendszerről, de hát ezek a gondolatok akkor nem voltak a fejemben, egyszerűen csak úgy voltam vele, hogy ez nekem így nem való. Ebből adódóan a MTK IFI 5-ben sem voltam egy olyan nagy beilleszkedő, mert hogy szóval inkább ez a mit keresek én itt, és...
De az, tehát az okád akkor, vagy ma sem tudod egészen konkrétan visszavezetni, de van egy ilyen érzet, ami társul ehhez az emlékhez? Tehát, hogy mi az, amitől mégis ez a szorongás előjön? Az emberektől, vagy attól, hogy sokan vannak, vagy te egyedül vagy, vagy nem tudod megosztani azt, ami vagy, vagy ilyesmi? Nyilván ezt 10 évesen nehezen fogalmazza meg az ember.
És most is, de egyébként nagyon érdekes, amit kérdezel, soha nem kérdezte így meg senki. A sokan vannak, az biztos, hogy benne van, erre biztosan tudok válaszolni, mert tulajdonképpen ma is van egy, most nem tudnám exaktan megmondani, de van egy létszámlimit, ami fölött én elkezdem magam feszélyezve érezni. Nem volt nekem olyan önkifejezési vágyam, hogy azt érezzem, hogy most akkor ez ebben a közönségben már nem hozható elő, de valószínűleg egy olyan erős megfelelési kényszer volt bennem, hogy ha azt érzem, hogy nagyon sok figyelő szem van, akkor biztos lesz valaki, akinek nem tudom, nem tetszik, amit csinálok, uh-huh. vagy kicsúfol, vagy ilyesmi. És pláne, hogy én ezzel nem nagyon tudok mit kezdeni. Tehát, hogy akkor mit csinál az ember? Odébb megy, vagy vissza kiabál, vagy szóval, hogy és inkább abban éreztem, és sok szerintem ma is bénának magam, hogyha mondjuk valami nem korrekt viselkedéssel találkozom, akkor én arra hogyan tudok reagálni, hiszen én meg nem akarok kilépni bizonyos normákból. Ezt szintén nem gondoltam 10 évesen, de valamilyen érzéseim voltak, hogy én akkor nem fogom ugyanazt csinálni.
Zoli nővéreinek, Jutkának és Katinak népes baráti társasága volt kamaszként. Ennek köszönhetően Zoli is sok új embert megismert és sok új barátot szerzett. Ez sokat jelentett neki akkoriban, mert bár közel voltak egymáshoz nővéreivel, a korkülönbség miatt még el kellett telnie pár évnek, hogy kapcsolatuk igazán szoros legyen. Zolinak nagyon szüksége volt mindenfajta kapcsolódásra, mert az iskolai környezetben nem talált társakra.
Az igazság, gondoltam, hogy erről, tehát legalábbis valamilyen szinten erről fogunk beszélgetni, és azon filoztam magam, hogy ne hangozzon úgy, hogy én most valakit utáltam, tehát hogy nem akarom megbántani a osztálytársaimat, vagy akiket akkor jobb, vagy közelebbi viszonyban voltam, mert nem arról volt szó, hogy engem így bárki konkrétan bántott volna, egyszerűen ezek a fajta közegek nem, valahogy úgy tűnik, hogy nem nekem valók, hogy bevegyünk, és akkor ott vagyunk 8-tól, mit tudom én, 2-ig, vagy 3-ig, 30-an egy teremben, és akkor hallgatjuk egymás után a 45 perces, részben értelmetlen, elnézést kérek, órákat, és akkor ott össze vagyunk zárva, és tulajdonképpen belelógunk egymás életébe, miközben lehet, hogy én csak 2 emberrel szeretném megosztani azt, ami éppen történik, és ugye az volt a gimnáziumban egy súlyosbított dolog, ugye van ez a kicsit levegőben lógási érzés, ugye eleve, és akkor ugye jön ehhez még a kamaszodás. Na most ez... ez nem az én sikersztorim volt, tehát én azt láttam, hogy úgy emberek úgy, mit tudom én, elkezdenek olyan, mit tudom én, egyéni módon öltözködni, meg a hajukat megcsinálni, meg a nem tudom én, ugye elkezdenek szerelmesek lenni, meg efféle dolgok, és ugye én tényleg azt éreztem, hogy én ott állok hülyén, hogy én velem ilyesmik nem történnek, és hogy akkor most mi van? És ezzel az állapot azért elég sokáig eltartott, uh-huh. őszintén szóval, tehát ugye onnan indultunk, hogy az úgymond magamra találás, igen. az hogyan zajlott, hát ekkor egyáltalán nem zajlott. Részben zajlott persze, mert mit tudom én, most előbb bedobom a nagy intellektust, szóval nem tudom, tehát Thomas Mann meg Bulgakovot olvastam a pad alatt, mert hogy tehát a renitenskedés az ebben merült, ez valami nagy lázadás volt, igen, de hogy közben meg hát én egyszerűen azt nem tudtam, és ez egyébként kapcsolódik valóban ehhez a most elfogadott törvény témájához, én egyszerűen csak nem tudtam, hogy mi van. Uh-huh. Tehát az én környezetemben nem volt semmiféle referenciapont, ugye most már a 90-es években vagyunk, de Szóval, hogy ez nem úgy volt, mint ma, tehát nem volt a Netflixen, én nem tudom milyen LMBT hashtaggel jelzett sorozat, vagy, tehát semmi ilyesmi nem volt.
Mindenkinek vannak kínos emlékei kamaszkorából. Ez egy érzékeny időszak. A személyiség fejlődés fontos szakasza. Pont ezért vagyunk különösen sebezhetőek. Zolinak is sok olyan emléke van, amikor nagyon kellemetlenül érezte magát egy-egy szituációban. Például, amikor megkérdezték tőle, hogy melyik lány tetszik neki a suliból.
Nagyon kínos emlékeim vannak erről, tehát nagyon jó barátommal, vagyis jobban mondjuk, nagyon ritkán találkozunk, akkor, és tehát, hogy hát kérdezte, hogy ki tetszik nekem, és emlékszem, hogy így pörgettem a fejem, hogy mi a nyaját kell erre válaszolni, és akkor, hogy valamit kinyögtem, és akkor viszont az úgy el lett könyvelve, hogy akkor az a lány, akinek én a nevét mondtam, akkor biztos abban is én olyan szerelmes vagyok, mint amilyen szerelmes volt ő akkor, állandóan szerelmes volt. De hogy közben meg én tudtam, hogy hát nem. És megint csak azt mondom, hogy mai fejemmel egyébként tök korára lehetett volna jönni erre az egészre, hogyha én visszaigazolást kapok. Most röhögni fogsz ezen, de hogy amikor én megtanultam olvasni elsősként, és valami oknál fogva úgy, ahogy volt, elolvastam a János Vitéz, de tényleg nem tudom, hogy ez miért történt, csak pontosan tudom, hogy miért történt, mert tetszettek az illusztrációk, és el tudtam olvasni, és akkor elolvastam, és hogy abban úgy volt illusztrálva, tehát nagyon jó képű volt a János Vitéz. Na most, és ezt én 6 évesen ezt én így érzékeltem, na de hát most szóval, hogy ezt most ki tudta, vagy hova lehetett volna ezt tenni. Ezt ma tudom, hogy ez az egész dolog, ez teljesen, tehát tulajdonképpen az indulásnál teljesen világos is lehetett volna, ha van mihez kötni ezt az egészet, de hát nem volt mihez kötni ezt az egészet, és nekem végülis az egyetemi éveimig kellett ahhoz eljutni, és ez nagyon érdekes, hogy egyszerűen, hogy a közeg megváltozott körülöttem, és abban én elkezdtem nagyon jól érezni magam, pedig 60-an voltunk az évfolyamon, és ez hirtelen nem zavart.
Zolinak egyetemista korában jött el a felszabadító felismerés, hogy meleg. Az egyetemi időszakról és arról, hogy hogyan tudott a családja és a barátai elé állni, és ők hogyan fogadták a hírt, a szünet után mesélek nektek. Az egyetemi évek alatt Zoli végre magára talált. Azt érezte, megérkezett. A saját közegében van. Nagyon élvezte az önálló életet, a Miskolci Egyetem újonnan indult szociológia szaka tökéletes választásnak bizonyult számára.
Az teljesen világos volt, hogy nekem valami történelem környékére kell mennem, illetve az is világos volt, hogy engem érdekel a politika. Tehát nekem ilyen kiskamaszként megélt élményem, mert borzasztóan kifejezetten az életkoromat, ez szörnyű, megélt élményem volt a rendszerváltás, és engem ez nagyon izgatott, mert ugye ez olyan szituáció volt, amikor a történelem, meg a politika úgy összefolyt, ugye ott a Nagy Imre, tehát egy csomó minden kiderült a múltról, és akkor ez ilyen baromi izgalmas volt, hogy ez a két dolog így egybe kapcsolódik, és engem ez vitt át tulajdonképpen a politika iránti érdeklődésbe, hogy a történelmi politika lett, és akkor tulajdonképpen egy idő után egyértelmű volt, hogy nekem ezzel kell majd foglalkoznom, és akkor az volt a kérdés, hogy ezt hogy kell csinálni, tehát hogy mi ennek a módja, és akkor azt találódott ki, akkor egy tök, ugye még nem volt bolonyai rendszer, meg nem az a felvételi rendszer volt, mint ma, tehát itt jönnek az én partizán történeteim, tehát hogy ez már nem a legkisebb fiú legendája, hanem már visszaemlékszem, hogy én még egy más egyetemi rendszerbe felvételiztem, és egyszer, mint száz az ELTE jogi karára felvételiztem, ahova engem egy pont hiány nem vettek föl. És akkor az volt, még volt kérlek szépen sorkatonaság, ami hál' Istennek már nincs, és akkor azért volt egy ijegység, hogy ugye én, aki a foci csapatban és a gimnáziumban sem érzem jól magam, mert engem elvisznek katonának.
Biztos
ugye?
Ez lesz
ugye?
Jó hely neked.
Ugye? És akkor részben emiatt az volt kitalálva, meg hát részben anyagi problémák miatt, de most nem akarom a megfogyott gyermek dalát előadni, tehát hogy azért addig jár a családi pótlék, amíg a gyerek egyetemre jár, vagy tanul valahol, tehát hogy egyetemre kéne menni, mert azért nem vetett föl minket a pénz, tehát hogy ez számított, és akkor És akkor létezett egy olyan intézmény, hogy pót átjelentkezés, és pót átjelentkezéssel, kérlek szépen, de ez nem hangzik talán nagyon szexi módon, de a Miskolci Egyetemre kerültem, ahol akkor indult politológus képzés. Na most erről azt kell tudni, hogy ez egy baromi jó képzés volt, legalábbis az első három évben biztosan, tehát egy csomó olyan tanár tanított, aki az ELTE-n, meg a mai Corvinuson tanított, ők voltak az IC professzorok krémje, akkor ez egy létező intézmény volt, meg az akkor államigazgatási főiskola nevű helyről jött egy csomó olyan tanár, aki tényleg nagyon, nagyon magasan jegyzett volt, kifejezetten az volt ott a cél, hogy ott egy nagyot dobjanak, és dobtak is, és ugye ez a közeg, amiben én bekerültem, ebbe az egyetemi közeg, ez azért volt nagyon izgalmas, mert tulajdonképpen majdnem mindenki ilyen egy pont hiány nem vettek föl engem típusú ember volt. Nagyon sokan voltak közülük budapestiek, de nem csak budapestiek, ahogy mondtam, és valahogy, tehát az volt a társaságban, hogy egyikünk sem nagyon érti, hogy kerültünk ide, próbáljuk magunkat jól érezni. Tehát ez volt a közegnek a feelingje, és tényleg csak nagyon jókat tudok mondani erről, tehát ott például az volt az élményem, hogy a beiratkozás pillanatában már tök jókat dumáltam a mellettem ülővel, tehát teljesen érted, akivel mai napig nagyon jó volt. Tehát, hogy teljesen értetetlen dolgok kezdtek el zajlani az első pillanattól, miközben hát most el tudod képzelni, hogy mennyire volt kedvem nekem Miskolcon lakni, de közben meg az van, és a miskolciakat nem akarom megbántani, mert amúgy meg az egy nagyon jó emlékem, hogy végül is így, és velem elég sok dolog történt így egyébként, ettől kezdve, hogy úgy belettem lökve egy helyzetbe, és akkor ott talpon kellett maradni. Tehát hirtelen elkezdtem egy albérletben élni, és önállóan gazdálkodni az ösztöndíjamból, és kiderült, hogy ez nem csak hogy megy, hanem hogy én ebbe így jó érzem magam. Tulajdonképpen tök önálló tudok lenni, tehát nem kell nekem állandóan visszaszaladnom a, nem tudom, a kályha mellé, vagy a bubos kemence mellé, hogy ott átmelegedjen a szívem, hanem én így jól érzem magam, köszönöm szépen, és lehet, hogy nem megyek el a, nem tudom, a videó diszkó bulikra, most hülyeskedtem, azért ez már akkor is a múlt volt, de hogy nem megyek el ilyen helyekre, de egyébként, mit tudom én, a egy miskolci művészmozi, nem lehet, hogy kettő volt, művészmoziban én megtalálom azt a társaságot, akikkel megnézem a filmeket.
Az új környezet sokszínűsége olyan izgalmas volt, hogy Zoli egyszer csak azon kapta magát, hogy már nem érzi magát feszélyezve a nagy társaságokban.
És akkor tulajdonképpen egyik pillanatra másik elkezdtem úgy jól érezni magam a bőrömben, hogy akkor föl mertem tenni magamnak egy kérdést, amit megválasztottam, és akkor azt mondtam, hogy jó, akkor innentől kezdve értem, hogy miért nem voltak jók nekem ezek a macsós fiútársaságok, akkor innentől kezdve értem, hogy miért nem tudtam arra válaszolni, hogy melyik lány tetszik. De akkor szóval oké.
Hogy történt ez a kérdés feltevés magadnak, vagy...
Erre nehezen fog tudni neked válaszolni, mert voltak itt tényleg nem kötődött ilyen élményhez. Nyilván azt magamon észre kellett vennem, hogy érdekelnek mondjuk a ilyen típusú filmek, érdekel egy könyvben egy ilyen szála a történetnek, tehát hogy valahogy úgy elkezdett, és akkor ugye innentől kezdve be is tudtam azonosítani, hogy miről lehet szó, és akkor hogy azért, mert hogy én is, és akkor valahogy ez így egyszer csak átbillent. Nem tudom másképpen elmondani, mint hogyha egy kapcsolót átállítottak volna, vagy fölkapcsoltak volna, és onnantól kezdve a dolog olyan teljesen egyértelmű lett, és az összes nehézséggel együtt, most hagyjuk is a politikai környezetet, mert az egy másik történet, része ennek persze, de hogy ez az önmagamra találásban akkor semmilyen szerepet nem játszott, de hogy onnantól kezdve azt éreztem, hogy én egyszerűen ugyanúgy részese vagyok annak az életnek, amit mások élnek, hogy akkor viszont oké, ha én ezt magamnak bevallottam, akkor onnantól kezdve persze én is szerelmes lettem, és még a, hogy mondjam, még a csalódásokkal is úgy voltam, hogy emlékszem ilyen érzésre is, hogy nagyon rosszul éreztem magam, valami ilyen, nem tudom, mi történt, ez iszonyan a dráma lehetett, nyilván valakit, aki kétszer láttam, nem hívott vissza, szóval tényleg szörnyű, és hogy az volt bennem, hogy ja, hogy ez a szerelem, és ez a szerelmi csalódás, és inkább az volt bennem, hogy de jó, hogy megéltem ezt is, ami egy ilyen nagyon, nagyon fura dolog, de hogy azt éreztem, hogy oké, akkor ez mégiscsak rendben van. Tehát, hogy nem arról van szó, hogy én valamire nem vagyok képes, vagy alkalmas, hanem hogy...
De ilyeneken gondolkodtál amúgy ezek alatt, az évek alatt?
Hát Igen.
Hogy veled van a baj?
Hát, hogy... vagy legalábbis olyan fura volt, hogy miért állok én ennyire kívül, miközben hát olyan értelemben nem, most előadtam itt a szociofób énemet, de hogy olyan értelemben, meg egyébként akiket szerettem, akik közel kerültek hozzám, azokkal semmilyen érintkezési problémám nem volt, tehát hogy én nagyon hosszan tudtam beszélgetni a barátaimmal, meg képes voltam kiválasztani ezekből a tömegekből a barátaimat, akikkel jól éreztem magam, és akkor tehát a small talk-tól a világ megváltásig én elég jól működtem, tehát hogy az úgy világos volt, hogy nem arról van szó, hogy valami olyan bezárult ember lennék, akit nem lehet ebből kifeszegetni semmilyen módon, csak konkrétan ez a szerelmi élet, miért nincs az Olinak barátnője, kérdeztem én is magamtól, szóval hogy ezek a kérdések így leváltódtak egyik pillanatra a másikra, és akkor...
De ilyenek kívülről is jöttek ilyen kérdések? Amúgy,
ja, hát ez ki nem kérdezi igen. meg ilyenkor, tehát igen...
Mi van a csajok?
Ja, igen, és ez borzasztó kínos. Egyébként borzasztó kínos, szeretném üzenni minden, nem tudom, barátnak és minden felnőttnek, hogy ilyeneket ne kérdezzünk a gyerekektől, hogy mikor házasodsz meg, igen. meg ilyen, ez iszonyatos.
A következő meg a gyerekek?
Ja, mikor? Szörnyű. Szörnyű. Egyébként tapintatlanságnak tartom.
Miskolcon végre megtörténhetett a felszabadulás. Minden fokozatosan, lépésről lépésre történt. Zoli egyik nap úgy döntött, hogy édesanyjával is szeretné megosztani mindazt, ami benne van.
Anyuval beszéltem először.
Az milyen volt ez a beszélgetés?
Hát vicces tulajdonképpen. Hát vicces, igen. Igen. Mert átmentünk bizonyos ilyen tankönyvi fázisokon, de azok már ilyen... Szóval, hogy mondjam, tényleg az olasz családi film típusú jelleggel, tehát, hogy leültem, és akkor elmondtam.
De effektíve, hogy hazamentél?
Igen, otthon. Igen, kb. Igen, és akkor, hogy én ezt most elmondom, és akkor arra emlékszem, hogy megittunk egy üveg bort, és én mondjuk tudtam, hogy anyu nem, tehát, hogy van közöttünk olyan viszony, hogy ebből nem lesz semmi gáz, csak hogy ezt így ki kell mondani, és akkor... Tehát nem tudom, ez lezajlott egy negyed óra alatt ez a... És akkor utána a borozás az tovább tartott valójában, tehát hogy és akkor nem is tudom, hogy milyen szót használtam, hogy meleg vagyok, vagy mit tudom én. Nem, valószínűleg ezt mondtam, nem emlékszem már pontosan, és akkor volt anyun egy ilyen megdöbbenés, nem tudom mennyire, ezt látod, sose kérdeztem, hogy ott mennyire érte váratlanul, de utána jött ez, hogy akkor van az erkélyen egy üvegből, és akkor azt ígyuk meg, és akkor igazából ennyi. Azért érdekes csak, hogy a tartalmi rész lezajlott negyed óra alatt, mert hogy ugye azért ehhez kellett egy, mit tudom én, egy 20 éves ráfutás, és nyilván előtte is ott tördeltem a kezem, megizgultam, hogy kéne ennek hozzáállni, hogy ne kerítsünk neki akkora feneket, de közben meg mégis erről beszélni kell, hogy kéne ezt jól csinálni, mi a jó időpont, szóval hogy ezen azért sokat gondolkodtam, persze, meg ismerek én is olyan eseteket, amikor ez nagyon rosszul sült. Én nagyon bíztam anyuban, tehát én tudtam, hogy ez nem fog bekövetkezni, de mégis nekiállunk egy nagy beszélgetésnek, ez azért nem, tehát hogy az előkészületek azok bonyolultabbak voltak. Napi rendre lett érve a dolog fölött nagyjából, annyi volt még ilyen hullámzása, hogy ez egy fontos benyomás volt arról, hogy az ember mennyire kontrollálja az eseményeket, semennyire, mert mondjuk anyu a nagyon bizalmas barátnőinek, akit én is ismertem, úgy elmondtam, mert neki fontos volt, hogy ezt valakivel megoszta, és akkor azért én úgy voltam vele, hogy hát basszus, azért ezt most neked mondtam el, és nem másnak, de aztán meg úgy, tehát hogy nem lett belőle semmi baj, meg elmondta a nővéreimnek.
Ja, ő mondta
el. Igen, ami úgy, hogy mondjam, részben egyszerűbbé tette a dolgot, részben úgy gondolkodtam rajta, hogy nem biztos, hogy én ennyi előre rontam volna, de végülis jobb volt így az a helyzet, tehát mindenkinek egyszerűbb volt, és tehát mindenki napi rendre tért a dolog fölött voltak éppen azonnal.
Meg biztos, hogy szülőnek is nagyon nehéz lenni egyébként. Az a mindenféle.
Ja igen, ezt akartam mondani neked, hogy ezzel kapcsolatban, hogy mondom, kicsit tényleg ilyen olasz családi film jelleggel, de azért anyu is átment ezeken a fázisokon, hogy mi lesz az én gyerekemmel, hogy ebben a társadalomban, hogy én csináltam valamit úgy, hogy nem tudom, hogy nem ismertem föl, hogy segítettem eléggé, tehát ezeken a fázisokon átmentünk, de azt hiszem talán meggyőztem, hogy ezen kár izgulni, de ezek voltak, igen, ezek a kérdések föltevődtek, ezt tudom, igen, erről beszéltem.
Gondolom az ő életében, vagy ő is az a generáció, aki különösebb szenzitív tudása erről a dologról, vagy
igen.
Miértjéről kezelésről, igen. Vagy bármiről.
Igen, és igazából nekem ez a szavigus tök érdekes, hogy innen indítottál rá erre az egészre, mert hogy nekem valóban ez alapvetően az én magam előtti coming out-om története az inkább arról szól, hogy nem valami rosszból, meg kiközösítettségből megérkezni valami jóba, hanem kicsit így a sivatagból besétálni a városba. Inkább ilyen típusú élményem van erről az egészről.
A barátaival is meg tudta beszélni a dolgot. Mindannyian jól fogadták, bár volt, aki nem értette, hogy minek kellett egyáltalán eddig titkolni ezt az egészet. Zoli melegsége hétköznapivá vált ezután. Mintha választ kaptak volna a családtagokban felmerült kérdések, mintha minden korábbi kuszosság egyszer csak kisimult volna. Megértette az eddig megnevezhetetlen érzéseket.
Én ezt tök komolyan mondtam, hogy amikor én ezt így megmertem beszélni magammal, meg tudtam, hogy tehát egyáltalán ismertem fogalmakat, meg hogy ez mi, akkor én tényleg teljesen, tehát én azt gondolom, hogy én akkor találtam úgy magamra, amiből egy csomó minden következett szerintem, és hát ebből gondolok dolgokat, egyrészt azt gondolom, hogy nyilván ennek az egésznek a nyomán, hogy ez így alakult, van egy hiány az életemben, tehát mit tudom, én nem tudom már megélni azt, hogy milyen a kamasz szerelem, vagy ilyesmi, tehát hogy nekem ez tökre kimaradt, és ez nyilván nem jó, tehát nem ezen búslakodom otthon, csak tudom, hogy ez így ott nem volt, és hogy ott valamit én nem éltem meg, amit mások megéltek, és nyilván örök emléként viszik magukkal, és beépült a személyiségükbe, tehát hogy ez nekem nincsen. Ez nyilván egy hiány, amivel én többé-kevésbé tisztában vagyok. Másfél azzal biztatom magamat ilyenkor, hogy amúgy is több tekintetben ilyen, tehát, vagy hát igen, szóval, hogy ilyen későn érő típusnak mondhatom magam, tehát késő jövök rá a dolgokra, meg nekem egyébként kell idő ilyen hétköznapi döntésekre is, hogy leülepedjen, és akkor egyszer csak látom a megoldást, de hogy én azonnal nem biztos, hogy valami jót tudok valamire mondani, és ebből adodan lehet, hogy viszont akkor mindaz, amit én gondolok magamról, az talán megalapozottabb, mert ezek már az én döntéseim, tehát nem arról volt szó, hogy a szocializáció során valamivel belenőttem, és akkor azt csinálom, és viszem tovább, hanem amilyen döntéseket én magammal kapcsolatban hoztam, azokat én hoztam meg.
A környezetedben volt olyan, akinek egyébként ez az önmagára találás, vagy akár a kommunikáció erről dologról az sokkal nehezebben ment? Vagy mondjuk a saját családján belül nem volt ilyen zökkenőmentes elfogadása és kibeszélés ennek a dolognak?
Hát olyan volt például, hogy nem ilyen kifejezetten, tehát az én közvetlen környezetemben traumatikus élményről nem tudok, most biztos, hogy eszembe jutna, ha lenne ilyen. Olyan van, aki mondjuk még tovább vár, tehát mondjuk a 30-as éveiben. Ismert rá magára, és beszélte meg a szüleivel, ismerek olyanokat, akiknek ugye feleségük, gyerekük volt, és azért az nyilván egy nagyon másfajta élmény, amikor ezután kell magaddal is megbeszélni, meg hát a hozzátartozóiddal megbeszélni. Őszintén nem tudom, hogy ez egy nemzedéki dolog-e, mert akikre most éppen gondolok, azok mondjuk nálam valamivel idősebbek, és hogy lehet, hogy náluk még fokozottabban érvényesült az, hogy egyszerűen nem volt közeg, amiben ezzel az egésszel elő lehetett volna jönni, vagy nem volt egy életmód minta előttük, és lehet, hogy ez, hát nem merem azt mondani, hogy ma már nincs, mert szerintem nagyon eltérő a melegek helyzete is, mert most én egy ilyen, nem tudom, egy privilegizált városi értelmiségi vagyok, tehát hogy az én közegem nyilván tök más, mint hogyha ezt egy kisvárosban kellene megélnem, és ott a, nem tudom én, tanár lennék, vagy valami, tehát hogy titkolózni kéne. Szóval nem merem azt mondani, hogy ez ma már nincsen, talán kevésbé vagy kevesebb ember van erre rákényszerítve, én remélem. Nem abban az értelemben, hogy ne örülnének ők annak, hogy gyereket vállaltak, és ne szeretnék a gyerekeiket, mert nem erről van szó, csak nyilván senkinek nem jó hazugságban élni, és ez annak az életét is megnehezíti, aki hát elszenvedője mondjuk ha nem tudom, férfi melegekről van szó, akkor és mondjuk házasságban élnek, akkor ugye van egy feleség, aki vagy sejt valamit, vagy nem sejt, és tehát én azt gondolom, hogy így nem lehet boldogan élni.
Az elfogadás elengedhetetlen a saját belső béking megtalálásához. Legyen szó saját magunk, vagy mások elfogadásáról. Sokan vannak, akikben túl sok az elnyomott frusztráció, hogy képesek legyenek erre.
Egyszer éltem át olyat, hogy egy ilyen meleg kiránduló társasággal egy skinhead támadást egyébként, nem volt vicces azért annyira, de volt benne egy komikus elem, egy fiút nagyon orrba vágtak az egyetlen, nem volt vicces. Fényes nappal történt amúgy az 56-os villamoson, a Hűvösvölgybe kellett kimenni, ott onnan indult a séta, vagy kirándulás, vagy túra, senki nem csinált semmit, tömött, szombat reggeli, mindenki jött be a Fény utcára, vagy ment a Fény utcai piacról, vitték a csomagot, senki nem csinált semmit. És az akkori nálam sokkal nagyobb termetű barátommal így tulajdonképpen, tehát úgy megláttam őket, és akkor úgy kézen fogtam, elröhögtem magam, és így átmentünk a sorfalon, és nem azért, mert nagyon, nagyon bátor voltam, hanem mert annyira, nem tudom, nevetségesek voltak ezek a szegény ilyen. Tehát úgy ki volt írva az arcukra, hogy mennyi frusztrációt cipelhetnek magukkal, amit azzal próbálnak levezetni, hogy fölvették most szombat reggel ezt a fekete bakancsot, meg a fekete jackyjüket, és hogy...
De mi történt egyébként egész konkrétan? Elkezdtek beszólogatni, vagy kiszúrtak
titeket? Az történt, hogy a villamos kocsi közepénél, tehát ez tudatos volt azért, tehát volt egy meghirdetett gyülekező ennek a ilyen meleg társaságnak a kirándulásának, ez soha többet nem lett nyilvánosan meghirdetve, tehát a közepén a villamos kocsinak, meg a hátsó részén a villamos kocsinak, tehát önképpen közre fogták ezt a társaságot, ja, akik ott álltak, de közben volt ott egy csomó más ember, uh-huh, is, ugye, akik hétköznapi módon utaztak, és akkor az nem tudom pontosan mit gondoltak, hogy mi fogott történni, és tehát, hogy ez most megfélemlítés volt, vagy ténylegesen ott nem tudom, meg akartak verni minket. Mondom, a fényes nappal ebben a leg drámaibb szerintem.
2001. novemberében volt egy nagyon fontos nap Zoli életében, amikor bemutathatta barátainak szerelmét, Gábort.
Volt egy nagyon vicces esemény egyébként, amikor volt egy ilyen összejáró, ez még a miskolci egyetemista kör, de akkor már nem jártunk Miskolcra, és egyébként mindannyian budapestiek voltunk, és akkor volt egy olyan vacsora az egyikünknél, a Lucánál volt egy olyan vacsora, hogy... Az a lényeg, hogy mindenki bepasizott. Tehát kivéve a Lucát, mert neki akkor már megvolt a barátja, bocsánat, de különben meg mindenki vitt valakit, aki eddig sosem vitt senkit. És ez egy iszonyú vicces este volt egyébként, ami megint csak sokkal könnyebbé tette az egész dolognak az elfogadását, tehát hogy itt fizikailag megjelent valaki mellettem, az nem volt akkora kaland, mert közben mások mellett is fizikailag, aha, megjelentek emberek. Nagyon-nagyon sokat röhögtünk azon az estén.
Ez egy nem várt esemény volt.
Abszolút nem várt esemény volt. Tényleg nagyon jól szórakoztunk, és valószínűleg mindenkinek jót tett, hogy nem egyedül áll a reflektorfényben, hanem ez így, uh-huh, alakult. Ez 2000, hát ezt meg tudom mondani most már neked évszámra is, ez 2001. november egyébként, tehát nagyon régen volt. Én ma is azzal élek, akit akar. Uh-huh. Bemutattam, és hát ez egy csodás este volt. Az egy csodás este volt, és ilyen értelemben az volt tulajdonképpen a valódi tűzkeresztség, mert akkor nem csak elméletben beszélgettünk valamiről, hanem hát, hogy konkrétan fölmutattam a Gábort, hogy így itt vagyunk. Igen, itt íme, és akkor így ő is a részévé vált, tehát hogy fizikailag is megragadható volt, hogy igen.
Zoli politológusként egyre nagyobb ismertségre tett szert. Tévés szerepléseivel és újságírói tevékenységével sokan megismerték és követték munkásságát. Az ismertséghez azonban hozzátartozik az is, hogy az ember magánéletét is többen követik figyelemmel. 2014-ben Zoli már közszereplőnek számított, amikor Facebookon írt egy posztot, amelyben a nyilvánosság előtt is felvállalta melegségét.
A 2014 az már, akkor már nagyon, nagyon sok idő eltelt addigra, attól az én magamra találásomtól, tehát én addigra azt tudom mondani neked, hogy én egy nagyon biztonságos környezetben éltem abból a szempontból, hogy már réges-rég tudta a család, már akkor is több mint 10 éve éltünk együtt a Gáborral, tehát családtag, a baráti körömben is, tehát ezek a dolgok el voltak rendezve. És ez egy tök jó dolog, hogy ez el volt rendezve, tehát én berendeztem az életemet. Igazából akkor az volt bennem, hogy hát részben erről is szól a poszt, hogy éreztem egy ilyen társadalmi felelősséget, hogyha vannak ilyen, mert akkor is voltak ilyen homofób támadások, és én meg közszereplő vagyok, akkor meg beszélek a civil kurázsiról, szóval, hogy akkor valahogy ezt a dolgot tisztába kell tenni, meg egyszerűen azt éreztem, hogy nekem kellemetlen az, hogy most itt válogatom, hogy kinek mondom el, kinek nem mondom el.
Csak az elfogadás képes feloldani azt a rengeteg elnyomott frusztrációt, ami az emberekben van. Nem a félrenézés, hanem az egymás felé fordulás. Mert mindannyiunknak megvannak a magunk küzdelmei.
Az ember nem is gondolná egyébként, hogy hogy miközben ugye nem a legféltettebb intimitásunkat rakjuk ki az asztalra egy beszélgetésben, de hogy mennyi szituáció van, amikor szóba jön a párod, hogy hova mentek, hogy mit csináltok, és hogy egyszerűen nem szkennelheted az egész életedet úgy már, mint hogy nem világíthatod át minden mondatodat úgy, hogy fú, abban benne lesz-e az, hogy még jó, hogy vagy a magyar nyelvben nincsenek nemek, ugye, tehát mert akkor a hível-sível kellene szórakozni, és ez végképp lehetetlenné tenni a dolgot, így legalább egy párommal el lehet a dolgot sütni, szóval még kell, de hogy ez az egész iszonyú kínossá vált, és azt gondoltam, hogy ezt nem akarom tovább csinálni, és akkor legyen ez teljesen ilyen nyilvános. És nekem alapvetően nagyon jó élményeim voltak vele, mert ez egyébként hozzátartozott ehhez az én az vagyok, aki folyamathoz, tehát hogy engem még inkább, hogy úgy most ilyen nagyon elégedett embernek fog föltűnni ebből a beszélgetésből, erről nincsen szó, de ebből a szempontból ezt én nagyon örülök, hogy megtörtént, mert úgy egyenesbe rakott, és szerintem úgy világossá tett dolgokat, és akkor azt éreztem, hogy jó van, akkor ezen túl, nem kell ezzel foglalkozni.
Az Egyszerlent Podcast 3. évadának 2. epizódját hallhattátok. Azért indítottuk el ezt a műsort, hogy megmutassuk, minden veremből van kiút. Amikor a legalján vagyunk, lehet, hogy nem látszik, de tehetünk azért, hogy megtaláljuk. Az epizód szerkesztője Mihály Kövisára, szövegíró Horváth János Antal, a gyártásvezető Grőgerdia, a zenei és utómunka szerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Richard volt. Lovas Rozit hallottátok. Hamarosan újabb történettel jövök.
Beaton Studio. Vidd magaddal ezt a történetet. Ha van lehetőséged, kerüld el a bajt. Ha pedig már benne vagy, ne feledd, minden gödörből van kiút. Generali. Érted vagyunk.